üres a fej. Naponta így megy valamivel, telik az idő, szakad a konfetti eső.
Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A második leggyakoribb halálok az 5 és 14 éves gyerekek körében a vízbefulladás az Egészségügyi Világszervezet európai régiójában. Tisztába kell lenni a vizek okozta veszélyekkel, akkor tudunk jól vigyázni a gyerekekre a vízben és a vízparton. És a telefonban itt van Illés Zoltán, vízimentő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A rendetesen gyönyörű és jó idő szezon tulajdonképpen a vizek használatára, és nyilván a veszélyek megerősödésére is, és ezért is kérdezem magától, hogy tulajdonképpen mi az, ami igazából legjellemzőbb, hogyan kell vigyázni, mik azok a típusos problémák, amik tulajdonképpen helyzetben felmerülhetnek, ahol esetleg a gyerekek nagyobb kockázattal kerülnek a vízbe.
Hát az első és legnagyobb probléma a felelőtlenség tud lenni ilyenkor.
Igen.
És sokan vannak ilyenkor szabadságon, mindenki vízparton szeretne lenni, ami érthető ebben a jó időben. Nagyon fontos lenne, hogy ilyenkor az agyunkat ne engedjük annyira szabadságra, hiszen a víz az különösen veszélyes terep lehet az ember számára, amellett, hogy egy nagyon jó játék és egy nagyon jó üdítő közeg tud lenni, azért rengeteg veszélyt hordoz magában. Hát elsősorban azért, mert ugye nem a mi természetes közegünk, tehát ha bármilyen probléma esetén esetleg az ember víz alá kerülhet, ott alapvetően nem tud levegőt venni, és az alapvető nagyon nagy veszély ebben van, hogy a vízben egy apró problémából is nagyon könnyen komoly baj lehet, és tragikus véget érhet egy legegyszerűbb fürdőzés is sajnos.
Hát igen, a felelőtlenség összeadódik, a gyerekeknek abszolút alig van, vagy nagyon kevés a veszélyérzetük, és hogyha a felelőtlenséggel párosul, akkor sok gyerek maradhat olyan helyzetben, ahol egyszer nem kap segítséget, ugye maga is erről beszél. Nagyon sok olyan eszközt látok például a vizek környéken, ami legalább annyira kockázatos, mint maga a víz. Hogy például, nem tudom, jól látom, ilyen a sérüléseket okozó helyek vannak, ami ugyancsak azt jelenti, hogy a gyerek ilyen szempontból vízbe kerülve megsérül, és legalább annyira el is veszítheti magát az észnélétét.
Hát igen, hogyha a vízi sporteszközökre, meg különböző strandon használatos játékokra és eszközökre gondolunk, akkor nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ilyen eszközökön a gyermekek mindenképpen viseljenek mentőmellényt, vagy aki kevésbé tud úszni, vagy egyáltalán nem tud úszni, mindenképpen használjon mentőmellényt, hiszen a játék közben, vagy a sportolás közben bármikor történhet egy olyan esés, vagy egy olyan baleset, ami esetleg eszméletvesztéssel jár. Uh-huh. Ilyenkor a mentőmellény az egyetlen dolog, ami képes megmenteni az ember életét. Uh-huh. Még ilyen eszközökkel is azt kérjük, hogyha nem muszáj, akkor ne nagyon távolodjanak el a parttól. A strandokon is azt szoktuk kérni a szápozóktól, szörfözőktől, a vízibiciklizőktől, hogy menjenek a bójákon kívülre, de maradjanak a bóják közelébe. Nem érdemes több száz méterre eltávolodni a parttól, hiszen hogyha ott baj történik, akkor nagyon nehezen fognak tudni segítséget hívni, illetve a parttól is nagyon nehéz észrevenni, hogyha ott baj van. Tehát alapvetően itt kezdődne a dolog, hogy egy picikét több odafigyeléssel, ilyen eszközökön, mentőmellény használattal, mielőtt a vízbe megyünk, vagy vízre szállunk, picit felmérni a pillanatnyi körülményeket, a pillanatnyi lelki, meg fizikai állapotot, és akkor így bemenni a vízbe. És hát ahogy mondta is, a gyerekeknél különösen azért lehet veszélyes a dolog, mert még sokkal kisebb a veszélyezetük. Ugye nem csak vízzel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a gyerek mellett mindig jól van egy felnőtt, hiszen a felnőtt az, aki időben tud figyelmeztetni, aki meg tudja előzni mindazokat a dolgokat, amik ugye a gyerek veszélyérzetének hiányából adódhatnak, és ez vízben fokozottan igaz. Tehát én azt kérném mindenkitől, hogy vízbe soha ne engedjünk be gyermekeket egyedül.
Szinte most mi a Balatonról beszéltünk, csak nem mondtuk ki, tehát a szabad élővizes fürdésekről beszélgettünk ebben a pillanatban, ugye, és egészen más, mint az úszodában, vagy a strandokon, de mind a kettőnél ugye alapvetően az a fontos, hogy ezt a fajta felelőtlenséget ne párosuljon a gyerekek veszélyezetének a hiányával, mert ebből mindig bajok szoktak lenni, amelyre lehet. Hadd kérdezem, hogy például azért meg lehet-e különböztetni a veszélyet, illetően azért a szabadvízi és a strandot? Hol vannak még ilyen típusos problémák az egyiknél és a másiknál?
Meg lehet különböztetni. Teljesen más kettő, mindegyiknek megvannak a veszélyei.
Igen.
Hogy csak egy dolgot emeljek ki, igen, nyilván egy épített medencében teljesen mások a körülmények, az időjárás kevésbé befolyásolja a víz felületét, kevésbé befolyásolja a víz úszhatóságát, például átlátszó a víz, tehát egy sokkal letisztultabb, tisztább környezetben vagyunk. Ezzel együtt viszont, mivel négy fal közé vannak zárva a fürdőzők, sokkal nagyobb a fürdőzők sűrűsége.
Uh-huh,
tehát ott emiatt egy picit más a helyzet. Uh-huh. És ezzel, ha szembeállítom a természetes vizeket, és ez is tipikus probléma, hogy valaki úgy gondolja, hogy jól úszik, vagy valaki úgy gondolja, hogy a gyermeke nagyon jól úszik, hiszen jár úszás oktatása, sokat úszik úszodában, tehát nagyon jól megy az úszás úszodai körülmények között, ez merőben mást fog jelenteni. Nyílt vízben teljesen mások a tájékozódási pontok, nincs olyan közel a part, nem minden esetben van olyan közel a part. Egy természetes víz a legtöbb esetben nem átlátható, nem azért, mert piszkos, hanem egészen egyszerűen ilyen. Nem lehet látni az alját, nem lehet a vízben olyan távolságokat előre látni, tehát teljesen más körülmények várnak ránk. És ugye, ha a Balaton nézzük, de egyébként bármelyik természetes vízünkre igaz ez, hiszen ezek nagyon nagy vízfelületek, már egy kicsi szél is tud okozni olyan hullámzást, ami aztán teljesen más körülményeket jelent, mint egy úszodai feszített víztükrű medence. És a hullámzás például pont lehet egy olyan sajátossága a nyílt víznek, ami ugye meg is nehezíti az úszást, illetve ha egy rosszkor érkező hullám rosszkor talál be, akkor azért az ember arca az kap egy nagy adag vizet. Ezekre például érdemes mindenképpen felkészülni, vagy figyelembe venni ezt a dolgot, ebben is teljesen más lesz a nyílt víz. És ami talán még ennél is fontosabb, teljesen más megítélni a távolságokat nyílt vízben. Tehát azt gondolná az ember, hogy még közel van a part, de az korán sem biztos, hogy még annyira közel van a part. Nagyon fontos az, hogyha vízben bármi baj van, bármi probléma van, vagy úgy érezzük, hogy valami nincs rendben, nem vagyunk biztonságban, azonnal a legrövidebb úton el kell indulni a part felé, és ki kell jönni a vízből.
Jól tudom egyébként, hogy mind az élővizeknél, mind nyilván a strandoknál is mindenképpen kötelező biztonsági személyzet, tehát hogy is mondjam, mentők, vízimentők, és hát hogy is mondjam, strandfelügyelőknek az alkalmazása. Ezt gondolom, jól tudom ezt, mert hogyha ott, ahol nincs ilyen, ott a, legalábbis múltkor erről beszélgettem egy kisebb társaságban, azt mondták, hogy ott nem kell, mert mindig ellenőriznek bennünket mindennel, és pont arról beszéltek többen, józanabbak is, hogy igen, kell külső felügyelő, külső vigyázó ember, aki nélkül esetleg egy ilyen helyzetet nem is lehetne könnyen megelőzni.
Mindenképpen kell, ez nagyon fontos. Egy strand például ki sem nyithat vízimentő nélkül, de a medencék mellé is kötelező úszómester.
Így van.
Nyilván egy ilyen biztonsági személyzet nem lesz garancia arra, hogy nem lesz baj.
Persze.
Vagy bármikor megtörténhet. De ami nagyon fontos, hogy ő egy olyan úgymond külső szemlélő, aki ismeri a vizek veszélyeit, tisztában van a fürdőzési szabályokkal, és ezek segítségével, meg ezek ismeretében természetesen megfelelő figyelem mellett ő képes lesz arra, hogy megelőzze a baleseteket. Tehát gyakorlatilag mi így kezdjük a mentést, és mi ezt a fajta mentést szeretjük leginkább, igen, hogyha meg tudjuk előzni a bajt. Ez azt jelenti, hogyha a mi kollégáink például a Balaton partján bármi olyan látnak, bármi olyan tapasztalnak, ami veszélyes lehet, akkor azonnal figyelmeztetni fogják a fürdőzőket. Mondom még egyszer, mi úgy gondoljuk, hogy ez a leghatékonyabb mentés, ha nem is engedjük, hogy előforduljon a probléma. Uh-huh. Ezzel együtt a vízimentő vagy az úszómester jelenléte nem lesz garancia arra, hogy ne legyen baj, viszont probléma esetén ő a leggyorsabb és leghatékonyabb segítség. Tehát ha bárki bármikor úgy látja a vízben, hogy valaki bajban van, akkor amellett, hogy őt érdemes szemmel tartani, valakit azonnal küldeni kell a parton lévő vízimentőjét, hogy jöjjön és segítsen, mert nagyon kemény és nagyon sok dolgot tanulnak meg annak érdekében, hogy egy vízből mentést például biztonságosan és nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan végre tudjanak hajtani.
Hát nagyon szépen köszönöm, ez végső mondatnak is teljesen jó, azt kívánom magának, hogy minél kevesebb munkája legyen, és inkább többet beszélgessünk erről a dologról. Egyetlen mondatot sem tartom feleslegesnek, akkor, hogy ennek a következtében egyetlen bármilyen gyerek is kevesebb veszély elé kerül, és talán a szülők kicsit felelősebben figyelnek a gyerekeikre. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát minél kevesebb munkát kívánok magának, és egy jó hosszú nyarat hozzá. Jó? Jó.
És köszönjük szépen. És hát mi is ezt halljuk a vízimentők magyarországi szakszolgálatánál is, hogy erről beszélni kell. Mindig kell beszélni, nagyon sokat kell beszélni, hiszen ezzel nagyon sok baleset megelőzhető.
Így van, így van. Ezért nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott. Minden jót kívánok magának.
Viszont köszönöm talán szépen, minden jót és jó nyarat kívánok mindenkinek.
Perc.
Természet átalakítása, például erdőkivágása, mocsarak lecsapolása, a mezőgazdasági területek kialakítása és a városi terjeszkedés rendszerint a változtatásokat eredményez az élőhelyeken és ott élő fajokban. Ez hogyan befolyásolja az ökológia és hogy van a kettő kapcsolatban? Egyáltalán a kettő mennyire van szembe egymással? Erről szeretnék most beszélgetni, és a telefon másik végén Pázolt Helga, a Civil Rádió szerkesztője van itt. Szerbusz Helga. A téma nem könnyű, ugye? Mert az igazság, hogy az élethez mindenképpen hozzátartozik, hogy hozzányúljunk a természethez. Tehát az embernek valahogy helyet kell szorítani a természetben, de valószínűleg itt elvetethettük egyszer-kétszer a súlykot. Nem tudom, jól látom-e.
Hát igen, és valóban egy nagyon nehéz téma, mert ahogy te mondod, az emberi életforma egyik része az, hogy egyre több területet akarunk meghódítani egyre újabb technológiákkal, de az is igaz, amit mondtál, tehát az adatok alapján évente majdnem 50 ezer fajjal lesz szegényebb az élővilágunk, pont azért, mert az ember ezerszer, és ezer és tízezer között, tehát ugye területenként függ, terjeszkedik gyorsabban, és mint ahogy ezt a Föld egyébként elbírná, és a természetes kihalási ráta szerint pusztulnának ki fajok. És azért ez elég komoly adat, hogy nagyjából óránként egy faj hal ki a Földön jelen pillanatban.
Az igazság az, hogy egy kicsit ezzel kapcsolatosan én mindig szkeptikus is vagyok, egy persze egyetértek veled, és ez drámai, amiről itt beszélünk, hogy nagyon radikálisan csökken ilyen szempontból az élővilág különbözősége, hogy fogalmazzam így, de azért mindig is a világon, mindig az emberek előtt is tulajdonképpen voltak ilyenek, hogy létrejöttek és eltűntek különböző fajok. Ez az élet, sajnos a Földön lévő életnek igazából szerves része is, ha nem beszélünk másról, mint a dinoszauruszok eltűnéséről, ahhoz nekünk nem volt közünk, mint ember, azt kimondhatom, ugye? Vagy ugye volt közünk hozzá?
Hát nem, sőt, hogy nekik köszönhetjük, vagy annak az eseménynek, hogy létezzünk sokak szerint. Itt igazából én azt próbáltam mondani, hogy ez valóban így van, tehát van egy természetes úgynevezett kihalási ráta.
Így van.
Növényekben és állatokban is, de ezt az ember begyorsította, ezt a folyamatot. Ma az emberi tevékenység sok helyen begyorsította, de hát ugye ez a folyamat is zajlik, és ugyanakkor zajlik egy másik folyamat is, amiben az ember viszont élőlényeket ment meg, sok esetben fajokat ment meg, a tudománynak köszönhetően megmenti az életüket, megmentenek. Ugye tudjuk, hogy kis panda születik egy állatkertben, és örömmel fogadjuk, mert tudjuk, hogy a pandákat kihalásra ítélték. Tehát a botnak mind a két vége igaz, csak a kár okozásunk jelen pillanatban, ami nem szándékos, tehát én nem azt gondolom, hogy mi szándékosan tesszük, bárki is ezt szándékosan teszi, az egyelőre nagyobb.
Ez nagyon érdekes, amit mondtad a szándékosságról, meg ugye az egyensúlyt keressük. Például éppen nem túl régen a Godall Intézet egyik magyarországi képviselővel beszélgetünk arról, hogy például hogy lehet megvédeni a csimpánzokat. És azt mondták, a védelemnek egyik része az, hogy az ott élő lakosságnak segíteni kell másfajta táplálékhoz hozzájutni, mert ugye ha nem, akkor ők megeszik, hogy fogalmazott, a bozót húst, ami azt jelenti, hogy a bozótban megjelenő mindenfajta élőint, így a csimpánzokat is. Tehát arról szólt az igazi koncepció, hogy hogyan lehet átszoktatni az ott élő embereket például a tavakra, a ott lévő halak halászatára, és olyan módon a táplálkozásra. Tehát nem túl egyszerű ez a kérdés, ilyen módon sem.
De ez szuper divers, amit mondasz, és én nagy rajongója vagyok Jane Goodallnek, és nagyon sokat tanulok a gondolataiból. És azt kell, hogy mondjam neked, hogy igazából most ami nagyon fontos, amiről ritkán szoktunk rádiózni, az a green business, az üzleti zöldítések. És én azt látom, hogy ott is ez kezd megjelenni. Tehát bizonyos felelősen gondolkodó cégek a következő módon képzelik el ezt a történetet, hogy például ugye a széndioxid megkötéséhez, ezekhez a bizonyos széndioxid kvótákhoz erdőket telepítenek. De miközben erdőket telepítenek mondjuk olyan területeken, ahol a Jane Goodall Intézet is dolgozik, azon közben az ott élőknek segítenek abban, hogy a megélhetésük, az életkörülményeik, a szemléletük változzon ebbe az irányba. És ez is, azt gondolom, hogy ezek az úgynevezett rendszerszintű változások, amiről mindig beszélnek a fenntartható közgazdászok, fenntartható gondolkodási rend elkötelezett közgazdászok.
Igen, csak hogyha ezt így beszélünk, és ez nagyon jó, amit mondasz, akkor azt kéne igazából megkeresnünk, hogy hol van az elfogadható természet átalakítás, és hol van az meghaladható, tehát a kvóta kialakulása, az a norma, az tulajdonképpen hol húzható meg. Mi a szempont ebben az értelemben, mert ugye azt tudjuk, hogy a bizonyos civilizációs területeken lényegesen nagyobb a pazarlás, és vannak ugye szegényebb kulturális vagy társadalmi létezésre ítélt országok és él emberek, azoknak egészen más a fogyasztási, hogy tetszik, rátája. Hol tudjuk meghúzni a vonalat? Ki találja meg? Hol mondjuk azt, hogy ez itt az egyensúly? Ezen túl ne megyünk át, ne lépjünk át.
De nehezet kérdeztél, hát, ezt egyén szintjén tudom megválaszolni. Köszönöm, és a bolygó szintjén tudom megválaszolni, ugye az egyén szintjén is, meg a bolygó szintjén is a túlfogyasztás az, amivel mérni tudjuk. Hát ugye én a túlfogyasztásomat tudom mérni, ha kinyitom a hűtőt, és sok olyan lomot találok benne, amit nem használtam fel az elmúlt hetekben, vagy tele van a műanyag palack tárolom, és most már nincs, tehát most van időm ezekre a dolgokra odafigyelni, vagy hogyha túl sok műanyagot használok, mert ugye ha visszagondolsz azért a mondjuk a nagymamám lánykorában még kosárral mentek bevásárolni, és nem nagyon zacskóval jöttek haza, papír szakajtóban tartottuk ugye a tojást, és a szalonna is a kamrába állt. Tehát, hogy például nem volt egyáltalán nejlon felhasználás, és hát ugye a bolygó adatai, vagy ezek szerint a tudós adatai szerint tudom mérni, ez ugye a másik, hogy jelen pillanatban mi mindig ott tartunk, hogy van a Föld, és kellene még másfélszer egy ekkora bolygó ahhoz, hogy valójában azt az életformát, amit mi folytatunk, ezt fent tudjuk tartani. De ha belegondolok abba, hogy ez az elmúlt 5-6-8 évnek az eredménye, hogy erről mi már értő módon tudunk beszélni, hogy az emberek erről nem először hallanak. Szerintem ez egyre fontos, illetve ez az egyik legfontosabb elem, hogy már szinte mindenhonnan lehet hallani ezeket az adatokat, amik elgondolkodtatnak.
Oké, okay. Nyilván, de ezért nehéz ezt a kérdést megválaszolni, mint az én föltettem, hát, és elnézést is akarok kérni tőled, mert ilyen szempontból ez egy ilyen szinte meseszerű kérdés, de igazából nekikezdhetünk annak a dolognak, hogy hol tudjuk ilyen szempontból közelíteni az egyensúlyt, legalábbis hol hogy csökkenteni a kockázatát az egyensúlyvesztésnek, és én azt gondolom, hogy kicsit már beszéltél is róla, hogy például csökkentjük a szennyezést. Tehát az, hogy tulajdonképpen bármi, ami történik, és az egyik műsorunk például pontosan erről szólt, hogy a környezet szennyezés minimalizálni, annyi, mint az egyensúlyhoz hozzájárulni. Hm? Mit szólsz hozzá?
Hát igen, igen, tehát hogy ez egy nagyon összetett probléma, és nagyon örülök, hogy a Greenpeace-tel beszélgettél első interjúban, és én ilyen zöld őrségnek tartom őket, és mindig figyelem, amit mondanak. Tehát erre nagyon, ez nagyon fontos, hogy ilyen szervezetek legyenek, hogy ilyen szervezetek felkészülten, ugye, jól emlékszem, Simon Gergely volt, és ő is ennek a kutatási területnek az egyik legfelkészültebb szakértője. Ezekre figyeljünk oda. Tehát ugye pont ez a törvény, amit most itt lebegtetnek felettünk, ez nem jó. Tehát nem jó, amikor nincs környezetvédelmi minisztérium, nem jó az, amikor nem tudjuk hova elvinni ezeket a kérdéseinket, és nem jó, amikor az óriás plakátokon nem azt látom, hogy nem érgezz a vizet, vagy nem azt látom, hogy figyelj arra, hogy ne locsold túl a növényeidet, mármint a vivóvízzel, hanem más politikai tartalmakat látok. Ugyanekkor eredményeket lehetne egyébként elérni. Tehát akkor először a média és a környezetünk szennyezésében a média impulzusoktól indulok ki, hogy nagyon fontos lenne az, hogy olyan kommunikációt és olyan irányultságú témákat vigyünk az emberek elé, ami utána valóban abba az irányba viszi őket, ahol már lehet arról beszélni, hogy van a szemét, ami ugye nem hasznosítható, és évtizedek alatt bomlik el, és van a hulladék, ami viszont ugye a szeméttel ellentétben azt újra lehet valamilyen módon hasznosítani.
Igen, csak, és most nem feltétlenül csak erre gondoltam, amit most mondtál, hogy önmagában az, hogy ezt mi mindenki meg tudja tenni a szennyezéssel szemben föllépni, tehát igyekszik amennyire lehet kerülni az ilyen, hogy is mondjam, visszafordíthatatlan következményekkel járó pazarlásokat.
Biztos, hogy igyekszik, András.
Tessék?
Biztos, hogy igyekszik. Egyén szintjén lehet, hogy igyekszik, csak azt látom, hogy gyárak vagy iparágok szintjén azért nem látom ezt, hogy annyira törekednének, és itt az akkumulátorgyártás például az egyik.
Persze, én most ezt nem is szeretném kikerülni, persze ez alapvető dolog, de az akkumulátorgyár mellett mindannyian takarékoshatunk a saját területünkön, vagy vigyázhatunk arra, hogy ne okozzunk egy csomó többletpazarlást, az biztos, hogy lehet hozzátenni, ez is segít, hogy ne kelljen fölöslegesen például bármihoz hozzányúlni. Éppen olvastam egy érdekes elemzést, ami pont arról szólt, hogy a ökológia egyensúly megbontásának egy fontos része, amit a legelén is te is mondtál, hogy elég jelentősen például elveszünk élőhelyeket más földön lévő élőlényekkel szembe, és ez egy kicsit kapcsolódik a korábbi beszélgetésünkhöz, amikor a diverzitásról, tehát a biodiverzitásról beszéltünk, hogy meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogy a földön lévő minden élőlénynek legyen egyfajta élettere, mozgástere.
Hát több, igen, én ezt csak támogatni tudom, illetve beszélgettünk már egyszer korábban egy kanadai szerzőnek a könyvéről, akinek nagyon nehéz kimondani a nevét, valami Chakraplides, vagy valami hasonló, aki írt egy könyvet ebben a témában, hogy miért hülye az emberiség. Ugye egész pontosan ezt a címet választotta, és azt mondta, hogy azért vagyunk hülyék, mert az agyunk eleve így van beprogramozva, hogy a holnap, hát ez nagyon, az tudom, ez nagyon messze van, az olyan... Elérhetetlen az agyunk számára, hogy még a klímakutató is azok után, hogy látja, hogy mondjuk a mesfélfokos emelkedés hatására az esőerdők szavannásodni fognak, utána hazamegy, megfőzi a gyereknek a tejbe, Krisztán mondja az esti mesét. Tehát, hogy egyszerűen nem vagyunk arra kódolva, hogy ilyen globális nagy kérdésekben, mint klíma, fenntarthatóság, vagy biodiverzitás, amit te is mondasz, abban ilyen egyirányúan, azonos módon egyszerre cselekedjünk. Mint mondjuk egy vihar esetén, hogy bezárom az ablakot. Nem vagyunk erre kódolva sajnos.
Menjünk vissza az alapkérdésre, és egy rövid válaszsal zárjuk ezt a mai beszélgetést. Szerint a természet átalakítása minden esetben jár az ökológiai egyensúly megbontásával, vagy muszáj, hogy így történjen?
Nem hittem azt, hogy minden esetben azzal jár, hogy károkat okozunk, sőt, de az biztos, hogy a károk okozásával jóval nagyobb károkat okozunk, mint azt el tudjuk gondolni. És itt mindig most pont az akkumulátor gyártás a téma, abba belegondolunk, András, hogy maga a gyártás is már nagyon erős savakat és egy nagyon erős ólomtartalmú anyagnak a folyamatos jelenlétét okozza, és akkor utána ugye még jön a következő lépés, hogy Magyarországra, Lengyelországból is jöttek használt akkumulátorok. Tehát az akkumulátornak az itt maradása, a közöttünk levősége is utána majd még egy következő kérdés lesz. De nehéz ezt megválasztani, mert keresett jó példákat, amikor nem álltunk a környezetnek, de azokat már mind elmondtam, amikor delfinek egy gyógyít az ember, amikor
fajok. Mondhatok erre egy ilyen példát viszont? Erre. Például Vorarlberg tartományban, ugye a hegyeken élnek egy csomóan különböző ilyen kisebb házakban, és ott például többek között ugye az a baj ezekkel a hegyi településekkel, hogyha például lenyírják a füvet, vagy mit tudom, kivágják a fákat, előbb vagy utóbb a természet hatására elkezdenek a föld is megbomlani, és akkor csak olyan sziklás lesz a hegy előbb vagy utóbb. Tehát ahhoz, hogy a földet ott lehessen tartani, az igenis legelni kéne a teheneknek, és ott kellene fákat tartani. És egy érdekes osztrák program indul sok-sok évvel ezelőtt. Én pont arról szólt, hogy az ilyen családi gazdaságokat megerősített ezeken a hegyeken, és nem egy családdal találkoztam személyesen, és arról szólt, hogy 68 tehenet tartottak egy ilyen hegyi házban, és tulajdonképpen el tudták tartani az egész családot, mert olyan konstrukciók között lehetett dolgozni, hogy ebben az értelemben nem csak az államnak érte meg, mert ugye megmaradt az a növény, vagy az az egész zöldes hegy, ami nagyon-nagyon szép. Másrészt az embereknek is megérte, mert ugye azokkal a tehenekkel nagyon igényes és nagyon finom tejeket tudtak előállítani, tehát mindenkinek jót tett ez az egész megoldás. Mit szólsz hozzá?
Hogy egyszerűen tapsikolok, de nagyon sok ilyen történetet akarok, de ha jól emlékszem, vagy jól figyeltem oda, akkor az elején ott történt egy emberi károkozás, amit aztán utána fogtak.
Így van. És azt mondták, hogy ezt nem szeretnék tovább. És azt szeretnék, hogy igazából azokon a hegyrészeken, ahol még nem pusztult el a föld, nem jött le róla, és nem csupaszodott le, és nem maradt szikla, azokat meg kell őrizni, és ezért az akkor lehet, hogyha megerősödik az a föld, és ezért azt igenis nyírni kell, a teheneknek legelni kell rajta, meg kell hagyni rajta a fákat, szóval ilyeneket mondtak.
Igen, és rájöttem közben, és ez csodálatos, és én imádom az ilyen történeteket. Én is tudok ilyet neked, hogy egy néni nekiállt, és nem tudom, 36 évvel ezelőtt elkezdett fákat ültetni Indiában, csak úgy. És akkor abból lett egy hatalmas nagy, olyan, amit ma már az ENSZ is elismert, faültetvény két falu között. De azt hiszem, az a kérdésedre a válaszunk, hogy igazából az embernek együtt kellene tudnia élni a természettel, mert a természet majd megoldja ezeket a dolgokat. Eddig is megoldotta, a dinók is közöttünk is megoldotta ezeket a dolgokat. És ebben, hogyha nem avatkozunk bele brutálisan, tehát mondjuk nem írtunk, nem csinálunk erdőirtásokat, nem mérgezünk folyókat, akkor a természet egyébként magától meg tudja oldani, és akkor nem kell ezt a azért nem tudjuk lehet ezt a kérdést megválaszolni, mert az emberi tevékenység önmagában véve egy picit nem ebben az irányba tart, hogy együtt éljünk ezzel a...
Hát Helga, meg kell köszönöm, amit az előbb elmondtál, mert kifogytunk az időből, és nagyon szépen köszönöm. Egy kicsit megint beszélgetünk fontos dolgokról, és folytatjuk a következő alkalommal is. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Felzolt Helgával, a Civil Rádió szerkesztőjével beszélgettem. Viszont hallásra és szia!
Viszont hallásra!
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all.